A 2015. október 18-ai prédikáció.
Fennállva halljuk azokat a szent igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek, írva található a 91. Zsoltárban, amely Zsoltárt most elolvasom. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől, tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezrek esnek is el melletted, és tízezren jobbot felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj. Sátathoz közel sem férhet csapás, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod a fiatal oroszlánt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiállt hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a mai vasárnapi szentírási részletek küszködnek a szenvedésnek a gondolatával, küszködnek a kiszolgáltatottság gondolatával, hogy mi történik velem, velünk ilyenkor. Ki az, aki megszabadít, ki az, aki segít, hol találhatok védelmet. Talán ezek azok az érzések és gondolatok, amik kísérik ezeket a szentírási részleteket. Márk evangéliumából felolvasott részlet, szinte már dühítő. Legalábbis nekünk, akik már egy ideje Márk evangéliumát olvassuk itt az Isten tiszteleteken, és hogy újból és újból megtörténik ez, hogy Jézus próbál beszélni a tanítványainak arról, hogy ő szenvedni fog. Hogy meg fogják őt ölni. Hogy ez van benne a történetében, ez van benne a jövőben. És ahányszor Jézus megpróbálja a tanítványainak elmondani ezt, ahányszor ő szeretné megosztani ezt a félelmét, annyiszor a tanítványai elutasítják ezt, és értetlenül állnak vele szemben. Amikor erről beszél, akkor Péter rögtön elutasítja. Amikor erről beszél, akkor a tanítványai elkezdenek arról beszélni, hogy ki a nagyobb. És most megint elkezd erről beszélni, és megint van két tanítvány, ráadásul a szívéhez közel álló két tanítvány, akik ismét valamit szeretnének, valami privilégiumot, valamit, amivel ők talán a többieknek a fölébe kerülnek, vagy hatalmi pozícióba kerülnek. Arra kérik Jézust, ugye, hogy hagyj lehessen majd az ő országába, ha eljön a jobb és bal felől. És aztán elindul a beszélgetés, hogy ki tudjátok-e inni azt a poharat, amiről az imént beszéltem. Jött a válasz, hogy igen, ki. De Jézus ezzel együtt azt mondja nekik, hogy ő ezt nem tudja megmondani. Ez az Isten kezében van. ahogy az előző történetnél is, amikor a tanítványok arról kezdtek el vitatkozni, hogy ki a nagyobb. Ugyanúgy ennél a történetnél is megsejthetjük azért ezt az érzést, amit akkor is talán megértettünk, és most is megérthetünk, hogy amikor itt van a félelem attól, hogy szenvedhetünk, attól, hogy baj érhet minket, amikor Jézus erről beszél, akkor óvatatlanul is védelmet szeretnénk. A védelem lehet az, hogy van hatalmam, így meg tudom magamat védeni. A védelem lehet az, hogy rendben van, meg fogunk halni, de legalább akkor a te országodban legyen meg az én helyem, hogy védve legyek. Az a Zsoltár, amit textusul felolvastam, erről a védelemről szól. És semmi más nem szeretnék tenni, mint végig menni ezeken a képeken, néhány képén ennek a Zsoltárnak, és egyfajta ilyen közös meditációra hívom a közösséget, hogy ezek a képek mit is jelenthetnek nekünk, mennyire tudunk mi ebbe bekapcsolódni, mennyire jelenik meg számunkra az oltalom, az Isten oltalma, mennyire tudunk ebbe bele helyezkedni, bele feledkezni, elfogadni, és úgy érezni, hogy biztos talaj van a lábunk alatt. Gyönyörű szép ez a Zsoltár, és a képei valóban segítségül lehetnek nekünk. De szabad és megtehetjük azt, hogy párbeszédbe lépjünk ezekkel a képekkel. Hogy fölhozzuk magunkból azt, ami gondolatként és érzésként megjelenik. És bekapcsolódjunk ennek a Zsoltárnak a világába, a saját magunk világával. Ha figyelmesen olvassuk, akkor érezzük, hogy a Zsoltárban legalább három személy van jelen. Jelen van a beszélő, aki elmondja mindezeket, a tapasztalatokat, amiket ő átélt. Egy olyan emberről van szó, akit sokat tapasztalt, sokat szenvedett, sok mindent megélt és megtapasztalt az életből, de emellett megtapasztalta az Isten segítő kegyelmét is. És ebben a Zsoltárban benne van a hallgató, aki hallgatja ezt a Zsoltárt. Ezek a hallgatók most mi vagyunk, akik bekapcsolódunk ebbe. És ebben a Zsoltárban, a végén az utolsó versekben, megjelenik Isten szava úgy, ahogy ezt a Zsoltár író hallotta, hogy a mi számunkra ezt megjeleníti. Mit mondott neki Isten? Így próbáljunk bekapcsolódni ennek a Zsoltárosnak a gyönyörű szép képeibe. Az első kép az így szól, hogy aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Ezt mondhatja az Úrnak oltalmam. Árnyék. Ez tehát az első kép. Nekem ilyen mondat jutott eszembe, nem szép, de mégis ez jutott eszembe, hogy ilyeneket hallok gyakran, hogy nekem csak az élet árnyoldala jutott. Szoktunk ilyet mondani. Nekem csak az élet árnyoldala jutott. Vagy mindig árnyékban voltam. Vagyis ez azt jelenti, hogy azt éltem meg, hogy mindig háttérbe szorultam. Mindig eltakarva voltam másoktól. Mindig csak az apám árnyékában élhettem. Mindig csak a testvérem árnyékában járhattam. Mindig csak a főnököm árnyékában voltam. És ez rendkívül frusztráló. Ezzel szemben a mindenható árnyéka az valami más. Ezen a tájon nagyon forró tud lenni a nappal. A forróság és a nap a kiszáradással fenyegeti, a hőgutával fenyegeti az utazót. Az árnyék az enyhület, az árnyék az élet. Az árnyék azt jelenti, hogy magamhoz térhetek. Ezt a képet ajánlja föl nekünk a zsoltáros. A mi képünkkel szemben, ami sokszor megjelenik, hogy olyan árnyékos az életem, árnyékba járok. Túl nagy az árnyékom, túl nagy a sötétség. Van egy másfajta árnyék. A felséges rejteke az árnyék biztonsága. Látjuk a zsoltárban, hogy az egyik kép a másik képet követi, egymásba fonódnak ezek a képek. A rejtekből oltalom lesz, az oltalomból pedig vár. Oltalmam és váram Istenem, akiben bízom. Megint csak a vár képe. Ez is ellentmondásos. Minden kép ambivalens. Eszünkbe jut egy másik oldala, és azt ütköztetni tudjuk azzal, amit a zsoltáros mond. Vár. Eszünkbe jut a vár kisasszony, aki be van zárva a toronyba. Aki epedbe várja, hogy megjelenjen a herceg, és kiszabadítsa a várból. Nem jó várban lenni, amikor ostrom alatt van az. Folyton védelmezni. Ugyanakkor a vár, a város, a védelem nagyon is pozitív gondolatokat hozhat bennünk. Van egy történet, amit sokan meg is írtak és meg is filmesítettek. A filmnek a címe az volt, hogy az ördögök. Egy jezsuita papról szólt a történet, akinek van egy városa, és ebben a városban, a középkorban vagyunk, egy felvilágosult, reneszánsz életet él ez a pap, és nem negatív értelemben, hanem hogy ebben a városban jelen van a hit, jelen van a kultúra, nincs helye a kívül tomboló vallásháborúknak, helye van az embereknek, és helye van a szabadságnak. A film nagyon érzékletesen mutatja, hogy mi van a városon belül, és mi van a városon kívül. A városon kívül háború, a városon kívül pusztulás, az emberek kínzása. És ő védi ezt a várost, védi ezeket a falakat, ami kívülről nem furakszanak be az inkvizítorok, és nem terjesztik el a város lakókon belül, hogy ő benne az ördög van, és aztán elpusztítják a városnak ezt a szabad világát. De mégiscsak ez a film bennem nagyon erősen előhozza a városnak, a várnak ezt a pozitív képét, amikor körülöttünk a világ romokba hever, de mégis van egy olyan tér, egy olyan hely, amit meg kell védelmeznünk, de ahol belül a szabadság terében, a szeretet terében, a béke terében lehetünk, még ha tudjuk, hogy kívülről fenyegetve is vagyunk. Családunk körében, a gyülekezetünk körében megtapasztaljuk ezt, és van, hogy úgy érezzük, hogy ezt védelmezni kell. Isten oltalom, ő az én várom, ilyen értelemben. Ő oltalmazza az én teremet, az én életemet. Megjelennek a zsoltárban ezek után a különböző fenyegetések is. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Madarász csapdája és pusztító dögvész. Mi benne a közös? Az, hogy nem látom. Az, hogy váratlan. Hogy hirtelen jött. Hogy egy elrejtett veszély. Csapdák. A farizeusok kérdései újból és újból csapdák. Jézus számára. Nem átlátható, nem előre látható, nem könnyen meglátható veszély. De mindez nem árthat. Nem árthatott Jézusnak, mert átlát rajtuk, mert ott volt benne a bölcsesség. De itt nem csak fogalmakról van szó, hogy van az, hogy nem árthat, hanem egy gyönyörű szép kép jelenik meg. Ha már a madarász csapdájáról van szó, a madár képe átvált valami másba. Így olvassuk tovább. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz. Átalakul tehát a kép. A madarász csapdájába nem kerül bele a madár. És megjelent a madár képe úgy, mint a sasmadár, aki erőt és fenséget sugároz, és a tollaival betakarja a fiókáit. Egy fenséges kép. Így védelmez engem Isten. Ilyen erősen és egyszerre lágyan, mint egy apa. De ugyanakkor ebben a képben megjelenik a tyúkanyó is. Jézus használja ezt a képet Jeruzsálemre. Hányszor akartalak összegyűjteni engem az én szárnyaim alá? Megjelenik Istennek ez az anyai arca, a madár, a tyúkanyó képében, aki lágyan eltakar, lágyan és finoman, ahogy az édesanyát takart be téged kisgyerekkorodban éjszakánként. Így alakul át ilyen lágyjá ez a kép. És aztán ismét megvan a gyönyörű költői dinamikája ennek a Zsoltának, ismét változik a kép, közben van az előzőhöz, de átvált, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félned rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal. Most nem egy finom védelem jár, hanem egy erős pajzs. Úgy képzelhetjük el, úgy képzelték el az akkori emberek, sebesült vagy, sebesült vagyok, egy harcban, egy háborúban, egy csatában, védtelen vagyok ebben a sebesült állapotomban, és egyszer csak egy barát, egy harcostárs megjelenik a pajzsával, és azt elém tartja. Van egy film, amit gyerekkoromban láttam, és már az egészen nem emlékszem, csak tudom, hogy nagyjából kiről szólt, és van egy számomra fontos jelenete, ami valahogy így megmaradt bennem nagyon sok évtized után is. Valami Robin Hoodos történet lehetett, de minden esetre oroszlán szívű Richard volt a másik főszereplője, és van egy jelenet, amikor lehet, hogy Robin Hoodot, mindegy, valamelyik hőst ki akarják végezni. És felsorakoznak a nyilazó emberek, kiállítják őt egy ilyen pulpitusra, ami mögött van valami rész, ahol meg lehet bújni, tehát valaki ott van a háttérben, de nem tudjuk, hogy ki, és kihúzzák a nyilakat, és céloznak a hősünkre, és elindulnak a nyilak, és amikor szállnak a nyilak, egyszer csak kijön egy pajzs, és a pajzson az összes nyíl megakad, és ezen a pajzson az oroszlán szívű Richardnak a címere látható, és kilép a király. Hát nekem ilyen gyerekes, gyerekkori film élményem van erről. Ez most is, ha rágondolok, ilyen nagyon erős kép a számomra, hogy valahogy ez a védelem. Ott állok, teljesen tehetetlenül, védtelenül, jönnek felém a nyilak, itt ahogy a Zsoltárban, és egyszer csak megjelenik valaki a pajzsával, akinek ereje van, és felfogja a nyilakat. Nem érhetnek el engem. Ez a kép az erős védelemnek a képe. Az éjszakai rémségek, rémálmok és félelmek képei jelennek meg, és a kép átmegy egyfajta konkrét személynek a védelmébe, akivel kapcsolatban nekünk reformátusoknak talán azért sok kérdésünk lehet, de mégis itt van a Zsoltárban, és szeretném ezt elolvasni. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségesek hajlékodnak, nem árthat téged baj, sátrathoz közel sem férhet a csapás, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. őrangyal. Megjelenik az őrangyal, hogy az angyalok vigyáznak rám, ők védik minden utamat, hogy a kezem fogja, hogy mellettem van. Biztos, hogy bibliai kép. Máriának megjelenik az angyal, és ő az, aki erősít és vigasztalja őt, aki biztatja őt, hogy vállalja a küldetését. Józsefnek megjelenik az angyal, aki biztatja őt arra, hogy vegye magához a feleségét. Megjelennek a pásztoroknak az angyalai is, akik szintén a félelmükben biztatják őket. Megjelenik az angyal Józsefnek és Máriának, hogy menj, mentsd, mentsétek a kisgyermeket, mert Heródes halálra keresi. Az angyal, aki vigyáz. De ezzel kapcsolatban sok kérdésünk és sok kétségünk van. Szeretnék egy nagyon erőset megosztani a közösséggel. Radnóti Miklósnak van egy gyönyörű szép verse, sem emlék és sem varázslat, ez a címe. Szerepel benne az őrangyal, csak másképp. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint az alma magházában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell, a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, és elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő kevés szavú alázat, az másról szól, ha lázad, nem önön érdekéről, az már egy messze fénylő szabad jövő felétől. Semmim se volt, s nem is lesz imár sosem nekem. Merengj el hát egy percre e gazdag életem. Szívemben nincs harag már, a bosszú nem érdekel. A világ újraépül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van. Nem nézek vissza többé, s tudom, nem véd meg engem, sem emlék, sem varázslat. Bajos a menny felettem. Ha megpillansz, barátom, fordulj el, és legyíts. Hol azelőtt az angyal állt a karddal, talán most senki sincs. Úgy gondolom, hogy a Zsoltár tapasztalatához, az őrangyal tapasztalatához hozzátartozik Radnóti tapasztalata is, hol azelőtt az angyal áll, talán senki sincs. A Zsoltáros nem egyetlen tapasztalatról beszél, és nekünk sincs egy összegyúrható tapasztalatunk arról, hogy hogyan őriz minket Isten, akár az angyalai által. Van, hogy érezzük, van, hogy elmondjuk, és van, hogy azt mondjuk, hogy nincs. Bár, ha figyelmesen olvassuk a verset, ebben a versben mégis azt gondolom, hogy valaki és valami ott van Radnóti mellett, és ott van az ő szívében és lelkében. Hogyan is oltalmaz engem az Isten? Lehet, hogy úgy, hogy ilyen verset ad nekem. Hogy ilyen ember lehetek, még hogyha az életem véget is ér. Annál is inkább fontos ezeket a sorokat jól megértenünk, mert ezek azok a sorok, amiket egyébként a sátán olyan kedvesen idéz Jézus számára, amikor rá akarja verni, hogy ugoljon le a templom párkányáról. Az angyalai vigyáznak rád, a lábadat sem ütheted a kőbe. Ki lehet fordítani a védelemnek a szavait? Jól kell hát értenünk, mit jelent az oltalmazó angyalnak a jelenléte, hogy ne csalódjunk, hogy ne gondoljunk mást, mint amiről igazából Isten meg akar minket győzni. Végül a zsoltáros beszél arról, hogy ő hogy hallja, mit tapasztal Istenről, hogyan szól hozzá Isten. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban. Kiragadom onnan, és megdöcsítem őt. Megelégítem hosszú élettel, és gyönyörködhet a szabadításomban. Ismeri a nevem. Velem lesz a nyomorúságban. Megdicsőít engem. Így és ezeket hallja a zsoltáros. Így és ezeket hallhatjuk meg mi is. Ismerjük a nevét. Tényleg ismerjük? Tehát Isten soha senki nem látta. Igen, ismerjük a nevét. Úgy ismerjük a nevét, ahogy bemutatkozott Mózesnek. Vagyok, aki veletek vagyok. Vagyok, aki leszek. Az az Isten vagyok, aki nem hagylak titeket el. Semmilyen körülmények között. Ha azt tapasztaljátok meg, hogy jól megy az életetek, akkor is ott vagyok. Ha azt tapasztaljátok meg, hogy rosszul, akkor is ott vagyok. Akkor sem hagylak titeket el. Nem szánok nektek rabszolga életet. Meg akarlak dicsőíteni titeket. Ezt is elmondja ez a zsoltár. Kedves testvéreim, ez a zsoltár úgy gondolom, hogy erőt adhat arra, hogy valahogy elhordozzuk Jézus késői tanítványaiként az ő szavait, amivel újból és újból próbálkozik, újból és újból megpróbálja elmondani az ő sorsát, amivel szemben mi újból és újból, ahogy a tanítványok, tiltakozunk. Mert védtelennek és kiszolgáltatottnak éljük meg magunkat. Segítsen ennek a zsoltárnak a képe, akár az egyéni csöndes meditációnkba, hogy erőt kapjunk, hogy megtapasztaljuk Isten jelenlétét bármilyen körülmények között. Amen.